Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Szeretettel köszöntelek itt benneteket a Káposztásmegyeri gyülekezetben, és szeretettel köszöntöm azokat is, akik a tévé képernyői előtt vannak, velünk vannak, együtt vagyunk. Kezdjük az Isten tiszteletünket Isten dicsőítésével, és a 488. énekünket énekeljük, Szent vagy.
Szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Énekünk jó reggel, száll hozzád szívesen. Szent vagy, szent vagy, végetlen kegyelem. Három szemében áldott egy Isten.
Folytassuk tovább Isten tiszteletünket, énekeljünk, énekkel imádkozzunk. A 163. énekünket énekeljük, Szabadításod öröme, ez így kezdődik ez az ének.
Szabadításod öröme járjon át erőbe, szabadításod öröme járjon át erőbe, áradjon ki lelked, borítson el tűzzel, áradjon ki lelked, borítson el tűzzel. Halleluját kiáltsunk feltámadt Urunknak, halleluját kiáltsunk feltámadt Urunknak, zengjenünk ki adalunk győztes királyunknak, zengjenünk ki adalunk győztes királyunknak. Szabadításod öröme járjon át erőbe, szabadításod öröme járjon át erőbe, áradjon ki lelked, borítson el tűzzel, áradjon ki lelked, borítson el tűzzel. Halleluját kiáltsunk feltámadt Urunknak, halleluját kiáltsunk feltámadt Urunknak, zengjenünk ki adalunk győztes királyunknak, zengjenünk ki adalunk győztes királyunknak.
Az a hosszabb ige szakasz a Szentírásból, amit erre a mai alkalomra a szívemre helyezett az Isten, szintén az Isten szabadításáról beszél, egy kicsit hosszabb ez az ige szakasz, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből Pál apostolnak a Filippi beli tartózkodását mondja el. Írja Lukács, hogy elhajóztunk tehát Tróászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap pedig Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Makedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapon kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlet bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szílászt, a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vettette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgy, hogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakára, még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amikor megvirradt, elküldték az előjárók a törvényszolgákat, és azt üzenték: bocsáss szabadon azokat az embereket. A börtönőr nyomban tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet: az előjárók ide küldtek, hogy bocsássalak szabadon titeket, most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. Pál azonban így szólt hozzájuk: megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk, most pedig titokban akarnak elküldeni minket. Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt a dolgot az előjáróknak, amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek, elmentek és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak. Eddig Istennek az írott igéje, amit ma felolvastam. Adja meg nekünk az Úr, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem annak szívbeli befogadói is. Ezért imádkozzunk most együtt. Urunk, az ilyen és ehhez hasonló több ezer éves történetek olyan messze tudnak lenni tőlünk, hiszen nem a mi történetünk, nem a mi életünk, nem a mi bajunk, nem a mi meghurcoltatásunk, hanem valaki másoké. De segíts meg bennünket abban, nyisd fel a mi szemünket arra, hogy ebben a történetben is meglássunk téged. Téged, aki örök Isten vagy, aki soha nem változol, aki ugyanúgy kiállsz ma is a tieidért, ugyanúgy megvéded ma is a tieidet, ugyanúgy megszabadítod őket, akár börtönből is, vagy nyomorúságból, ugyanúgy mellettünk állsz, mint ahogy Pálék mellett, mert te örök, szerető Isten vagy. Urunk, kérünk, hogy ezen a mai alkalmon, amikor összegyűltünk a gyülekezet közösségébe, hogy együtt imádjunk téged, és együtt közösen, de mégis egyen-egyenként is vegyük a te tanításodat, kérünk, hogy áldj meg bennünket ebben a vágyakozásban. Segíts, hogy megnyíljék a szemünk, a szívünk, a fülünk a te igéd hallására, és ne engedd, hogy bármi eltántorítson bennünket tőled a rád figyelésben. Urunk, mert olyan sok minden ki tud bennünket zökkenteni, olyan sok minden el tud bennünket vonni a te szeretetettől. És ezek között vannak a mi bűneink is, amelyek megterhelnek sokszor bennünket, amelyek nem engednek szabadságra, amelyek meg akarnak nyomorítani bennünket. Kérünk és hozzuk eléd ezeket, hogy bocsáss meg nekünk, hogy szabadíts fel bennünket, hogy te add meg azt a belső békességet, amit ember nem adhat. Kérünk, hogy szent lelkeddel járj át bennünket, add, hogy a lélek egyen-egyenként tanítson minket, hogy úgy szóljon hozzánk, ahogy nekünk szükségünk van rá, szükségünk van rád. Kérünk, hogy az emberi szavak, a prédikáció, a szolgálat, azok ne csupán emberi szavak legyenek, hanem lehessen eszköz a te kezedben, Urunk. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, áldj meg bennünket, emelj magasra minket önmagadhoz, Krisztusért. Ámen. Az ige hirdetésére készülve fohászkodjunk, énekeljük a 134. énekünket, Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígam.
Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan, kik az ő házában éljek, vigyázván vagytok hűséggel, felemelvén kezeteket, dicsérjétek Istenteket, szívből néki hálát adván. Őt áldjátok mind untalan, megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, és mindeneket.
Rövidebb igaszakasz, ami szintén a lekcióhoz, a hosszabb igaszakaszhoz kapcsolódik kissé, ez, vagy hát remélem nem kissé, hanem nagyon is, ez pedig Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írt levele, amit a börtönből hozzájuk, vagy nekik címzett. Azt írja, miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok, mert tudom, hogy az üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Mindig csodálkozok és rácsodálkozok arra, hogy lehet a börtönből, ilyen szorongattatásból, ilyen levelet írni, de hogy olyan jó érzés ebből tanulni. Az a prédikációnak, mai szolgálatnak a címe, hogy hol van a helyem az életben. Ugye egy sorozatban vagyunk benne, és ennek a sorozatnak lassan a végéhez érünk. A könyv, ami adta a vezérfonalát az utóbbi szolgálatoknak, az Rick Warrennek a Céltudatos Élet című könyve, amit nagyon ajánlok azoknak, akik még nem olvasták. Tehát elérkeztünk ennek a könyvnek a végéhez lassan, és a szerző a könyv végén összefoglalja 5 pontban a keresztény életünknek a legfontosabb céljait. Azt írja, hogy ebben az 5 dologban kellene az életünkben, az életünknek, a hétköznapokban egyensúlyt találni, és ebben az 5 célban, vagy ezekért való küzdésben kellene jól teljesítenünk. Az 5 tusához hasonlítja ezt a dolgot, mert azt mondja, hogy az 5 tusában is a versenyzőnek, ugye ahhoz, hogy eredményes sportoló legyen, mind az 5 versenyszámban jól kell teljesítenie, és nem úgy van ez, hogy egy versenyszámban nagyon jó, a többiben meg épp, hogy elfogadható, hanem úgy körülbelül meg kell tartani az egyensúlyt, és mind az 5-ben elég lendületesnek kell lennie ahhoz, hogy tényleg eredményes sportoló tudjon lenni. Mi ez az 5 cél, ami a keresztény életünkben jó, ha ott van, vagy jó, hogyha szem előtt tartunk? Hát először is szeresd az Urat, a te Istenedet. Ugye ez az első és legfontosabb dolog. Szeretni az Urat teljes szívből, teljes valónkkal, mindenünkkel, ésszel, szívvel, lélekkel, fizikummal, mindennel az Istent szeretni. A második, szeretni egymást, a testvéreinket, a fele barátainkat, azokat az embereket, akiket mellénk adott az Isten, akikre akár pozitív, akár negatív értelemben gondolunk most vagy máskor, de hogy szeretni, vagy erre a szeretete törekedni az emberek felé. A harmadik, tanítvánnyá tenni minden népet. Tehát továbbadni azt az örömöt, ami bennünk van, ami az Istenről szól bennünk, és ezt a küldetést szem előtt tartva járni a világban. A negyedik, az ige úgy mondja, megkeresztelve őket, de hogyha egy picit így tágabb értelemben gondolkodunk erről, akkor beszélhetünk a megkeresztelés kapcsán, vagy gondolhatunk arra, hogy Isten ugye az Anya Szent Egyház közösségébe hív bennünket, mindazokat, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus nevére, azért, hogy egy család legyünk, azért, hogy közösség legyünk, azért, hogy egymásnak támaszai, bátorítói, barátai, testvérei legyünk, hogy közösséget alkossunk, hogy ne legyünk magányosak ebben a világban, hanem legyen egy olyan társaság, közösség tényleg, amelyikhez tartozhatunk. És az 5. az pedig ugye úgy mondja az ige, hogy tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit tanítottam nektek, amit parancsoltam nektek, mondja Krisztus. És ugye ezt mi előszeretettel értjük arra, hogy tanítvánnyá tegyünk másokat. De nem szabad elfeledkeznünk arról, hogyha mi magunk nem vagyunk tanítványok, akkor nem tudunk másokat sem tanítványokká tenni. Tehát egyrésztről maradjunk tanítványai a Krisztusnak, mindvégig, mind halálig, és a példánkkal, a szavainkkal, a tetteinkkel, az életünkkel tanítsunk másokat is a Krisztus követésre, tegyünk tanítvánnyá másokat is, vezessünk másokat is a Krisztushoz. Ennek az 5 célnak a keretét az első és az 5. pont adja meg az én tapasztalatom és meglátásom szerint. Tehát az első, szeresd az Urat, az 5. pedig az, hogy maradj tanítvány, és majd ezáltal tanítvánnyá teszel másokat. Tehát szeretni az Istent, és az ő tanítványa maradni, és hogyha ezt a keretet megtartjuk, az első és 5. cél között mozog az életünk, tehát Krisztusra nézünk minden egyes napon, minden egyes dolgunk kapcsán, és az ő tanítványai vagyunk, ha ő nála elcsendesedünk, ha ő vele szűrjük át a bennünket ért hatásokat és dolgokat, akkor a másik 3 is ott lesz az életünkben. Mert hogy ha az Istennel jóba vagyunk, akkor ugye könnyebben tudunk törekedni arra, hogy másokkal is jóba legyünk, a körülöttünk lévő emberekkel. Hogyha az Istennel való kapcsolatunk békességes és rendezett, akkor erről könnyedén tudunk beszélni, akkor erről tudunk bizonyságot tenni, akkor ezt el tudjuk mondani bátorításul másoknak. Hogyha az Istennel rendben vagyunk, hogyha az Istennel közösségben vagyunk, akkor egyszerűen megmagyarázhatatlanul szívből jön az az érzés, hogy szeretnék másokkal, akik hasonlóképpen keresik az Istent, közösségben lenni. Olyan emberek közelében lenni, akik hasonlóképpen keresik az Istent, mint én magam. Lehet, hogy nem ugyanazzal a kegyességgel, lehet, hogy nem ugyanazokkal a tapasztalatokkal, lehet, hogy ők még nem tartanak ott, ahol én, vagy én nem tartok ott, ahol ők, de a cél, hogy Istent megtaláljuk, az mindannyiunknak ugyanaz. Hogy a cél, hogy Istenből merítsünk, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk, az mindannyiunknak ugyanaz. És vágyunk az ilyen közösségbe. Tehát, hogyha az Isten felé vágyunk, és az ő tanítványai akarunk maradni, akkor a másik három cél is fakad majd az életünkben. Ugye ezt szolgálja egyébként, vagy ennek nagyon ékes bizonysága számomra a mai imaszolgálatos szolgálat. Tehát az, hogy odaállnak ketten egy harmadik mellé, és oda emelik őt az Istenhez imádságban, és azt mondják, hogy Urunk, itt hozzuk őt, és jövünk vele, és könyörgünk érte hozzád, hogy legyél ott, és adj erőt is, és segíts neki, vigasztald őt, vagy emeld őt, vagy gyógyítsd őt, vagy bármi, vagy hálaadásban ott lenni valaki mellett, az egy olyan óriási ajándék, hogy csak azt tudja, aki ezt átélte már, vagy aki szeretné ezt átélni, azt nagyon bátorítom, hogy ne fogja vissza magát, ne legyen szégyellős, hanem menjen, és jó értelemben használja a közösségnek ezt az erejét, amivel oda tud az Istenhez emelni bennünket. És persze mondhatjátok, és igazatok van, amikor azt mondjátok, vagy azt gondoljátok most erre, hogy persze hát nagyon könnyű ezeket így mondani. Nagyon könnyű ezeket a célokat így pontba szedni. És a legtöbben tudtátok ezeket. Nem kellett külön egy prédikáció arra, hogy valaki felhívja a figyelmeteket, hogy ez az öt cél, ez a keresztény életnek a nagyon fontos céljai. Tehát tudjuk azt, hogy mondani mindig sokkal könnyebb. Ugyanakkor megélni a hétköznapok forgatagában ezt így észbe tartani, ebben a nagyon dinamikusan változó és nagyon gyorsan történő hétköznapokban nem annyira könnyű ezt mindig szem előtt tartani, és mindig ehhez tartani magunkat. Mert én is tudom nagyon jól, hogy tudatosan kell arra figyelni, hogy ez az öt életcél, ez ilyen napi szinten egyensúlyba tudjon lenni. Mert hogy nem tud önmagától. Erre figyelni kell, trenírozni kell magunkat. Ugye, ha az Istenhez megyünk, akkor ezek így könnyebben tudnak teljesülni. De hányszor meg hányszor van az, hogy a hétköznapoknak a rohanása, a történések, azok úgy elragadnak bennünket, és egyszer csak így eszünkbe jut, hogy hú, így hol is van Isten? Hol, de rég gondoltam rá, de rég olvastam igét, de rég csendesedtem el, de régen álltam meg az Isten előtt. Hanem csak hozom napi szinten a döntéseket, reagálok a változásokra, mondom a válaszokat a kérdésekre, rohanok egyik helyről a másikra, mert hogy ilyen az életünk. Nagyon sokaké ilyen, nagyon sokunké ilyen. Szóval nem olyan könnyű ezt az egyensúlyt megtartani, de bíztat bennünket az ige, meg az Úristen arra, hogy igyekezzünk erre. Hogy ne keseredjünk el, ha felborul. Nem az a baj, ha felborul, az a baj, ha ott elborulva marad. Igyekezzünk megtartani, igyekezzünk keresni ennek az egyensúlyát. A hétvégén most hazamentem egy kicsit a szüleimhez, mert régen találkoztam már velük, és ilyenkor ugye hazajönnek a testvéremék is. És az öcsém ugye, mivel ritkán találkozunk, ilyen a maga módján így kedvesen jelezve az, hogy jó lenne, ha még maradnék otthon, így bekérdezte, és miért nem reggel jössz vissza, már hogy vasárnap reggel. És mondtam, hogy nem jövök vissza vasárnap reggel, mert akármi történhet az autópályán, akár mi közbe jöhet, és én nekem ma itt szolgálatom van. Én innen nem akarok, és nem is késhetek el, mert itt nekem feladatom van. És erre még ráadásul ugye nem csak annyi, hogy beesek 10 órára, hanem jó lenne készülni valamicskét, hogy ne csak úgy rutinból menjenek a dolgok, hanem kérjem el Istentől azt, ami ma rám bizatott. És akkor ilyen nagy megdöbbenéssel kérdezte, hogy hát de 6 évet tanultad a teológián, mire erre még készülni? Ugye, tehát és jó a kérdés, mert hogy ebbe úgy meg lehetne nyugodni, hogy hát 6 évet tanultam, valamit csak tudok mondani, ugye több mint 20 éve már az Istennel járok, a saját dolgaimból is csak tudok valamit mondani, de ez nem így nem szabad, hogy így működjön, hanem nekünk is, akik már nagyon régen, vagy mondjuk így régebben járunk az Istennel, ugye a Biblia körben szoktuk mondani, hogy a fekete öves keresztjének, tehát akik már régebben vagyunk, nekünk is még tudatosabban oda kell figyelni arra, hogy ez az egyensúly meglegyen. Mert ha elveszítem az Istennel a kapcsolatot, ha csak rutinból beszélek, ha rutinból élek, ha vallásosan működöm csupán, és nincs benne a lélek, akkor valakivel meg fogok hasonulni. Vagy az Istennel, vagy saját magammal. És valami nem lesz hitelképes, vagy hiteles. Valami ott el fog tolódni, és fals lesz. És azt fogják látni mások. Mint ahogy azt is látják, amikor valaki hiteles tud lenni, saját magával is, meg az Úristennel is. Szóval kell, hogy ezt az egyensúlyt naponta keressük. Ez a könyv, amiről beszéltem, a Rick Warrennek ez a Céltudatos Élet című könyve, nyilván a Biblia alapján, 4 gyakorlati tanácsot összeszed, hogy hogyan lehet ezt az egyensúlyt a hétköznapokba tartani. Az arra figyelmeztet Rick Warren bennünket, nyilván visszavezethető minden az Úr Jézus Krisztusra, mert ő már ezt sokkal hamarabb elmondta, csak időben hozzánk közelebb eső ember is egy kicsit így tudatosítja nekünk, hogy az a jó, hogyha önmagunk és a közösségünk előtt is, lelki értelemben is elszámoltathatóak vagyunk. Mert hogyha nem vagyunk elszámoltathatóak, nem vagyunk eléggé nyíltak, akkor bizony el tudunk sunnyogni. Akkor úgy tévutakra tudunk menni, lelki értelemben, a hitünkben, akkor úgy el tudunk csúszni az Istentől, úgy, hogy senki észre nem veszi, mert nem beszélünk róla. És akkor azt a 4 tanácsot adja elsőként, azt mondja, hogy legyen mindannyiunknak olyan bizalmas keresztjén testvére, lelki gondozója, lelki vezetője, olyan közössége, kisebb csoport akár, akik előtt őszintén és nyíltan bizalommal tud beszélni a belső dolgairól, akik előtt felmeri vállalni saját magát. És ugye sem a lelkivezető, sem a lelkigondozó, sem az imaszolgálat, sem a házi csoport vagy a bibliakör, az nem azért van, hogy aztán szétkürtője a mi belső vívódásainkat, hanem pont azért van, hogy összezárjon, és az Isten előtt imádságban vigyen bennünket oda a magasságoshoz. És kell ez nekünk, mert tehát akkor vannak testvéreink, akik azt mondják, hogy vigyázz, mert lehet, hogy kísértés az, amiben vagy. Vagy amit hallasz, meg gondolsz, az nem az Isten hangja. Ne arra hallgass, hanem menj az érzésed után, menj a tapasztalatod után, menj a Biblia szavai után, és éld az életet, amire Isten hív téged. Tehát ezek a testvérek, ezek a lelki társak segítenek bennünket az Istennel járásban. Aztán az a második tanács, hogy rendszeresen tartsunk önvizsgálatot. Bizonyára ez megint egy olyan dolog, amit nagyon sokan gyakoroltok, ti magatok is. Amikor este lefekszel és visszagondolsz a mai napodra, úgy átgondolod, hogy mi minden volt, ez egyfajta önvizsgálat. Ha teszed ezt Isten színe előtt, akkor az egy áldásos önvizsgálat lehet. A jezsuita testvérek kialakítottak egy úgynevezett egzáment, amit nagyon könnyű megjegyezni, és nagyon nagy segítség ebben az önvizsgálatban. Azt mondja első lépésként, hogy csak állj meg, csendesedj el az Isten előtt. Ezt a csendet próbáld megélni első lépésben. Pár percig csak koncentrálj arra, hogy megállj az élet rohanásából, a gondolataid rohanásából, a sok tennivalóból, egy picit megállj. Aztán ebben a szerető jelenlétben, amikor úgy érzed, hogy Isten jelenlétében vagy, annak az Istennek a jelenlétében, akitől te származol, aki téged teremtett, aki szeret téged, aki fel akar emelni, aki körül akar ölelni, ebben a szerető jelenlétben adj hálát. Azért, aki vagy, és amid van. Aztán imádkozz azért, hogy ebben a szerető jelenlétben, amikor visszatekintesz a napodra, akkor tudjad látni, hogy hol volt ott az Isten. Hol vezetett téged? Ki által vezetett? Milyen történés által vezetett? Kérd Istent, hogy nyissa fel a szemedet arra, hogy a napi történéseket összefüggésbe tud hozni az Isten jelenlétével. Mert hogy Isten mindenhol ott van, ott akar lenni, nem csak itt, hanem a hétköznapjainkban, a munkánkban, az iskolában, a tanulásban, a mindenhol. Tehát próbáld kérni az Istent, vagy kérd az Istent, hogy láttassa meg veled ezt az összefüggést. A napi történésekben hol volt ott az Isten? Aztán adj hálát a szeretetben növekedésért, azért, hogy láthatod ezeket a dolgokat. Adj hálát azokért a történésekért, amik veled történtek aznap. Mert mindennek értelme van, mindennek jelentősége van. Lehet, hogy nem látod, hogy mi, vagy nem látod, hogy ez most így hogy kapcsolódik a te életedhez. De higgy abban, hogy Isten tudja. Bízz abban, hogy Isten már jóval előrébb jár, mint te. És tudja, hogy miért történnek azok a dolgok. Aztán a következő lépésben szabad nekünk bocsánatot kérni Istentől, hogyha visszatekintve a napunkra azt láttuk, hogy kihagytuk őt valamiből. Ha olyan szavaink voltak, olyan mozdulataink voltak, olyan cselekedeteink voltak, ami nem Isten szerint való, szabad ezekért bocsánatot kérni. És aztán ebben az imádságban, vagy ennek az imádságnak a végén, a visszatekintésben, az egzámennek, ennek a gyakorlatnak a végén lehet újra elköteleződni az Istennél, az Isten mellett, hogy Uram, segíts, hogy téged még jobban ismerjelek, még jobban szeresselek, még jobban tudjak veled, melletted lenni és élni ezt az életet. Ezt a jezsuiták ilyen 15-20 percre mondják, hogy ez egy 15-20 perces imádság. Nem kell, hogy több legyen. De ha ezek benne vannak, akkor nagy csodákat tudunk ez alatt a 20 perc alatt is átélni, megélni. Tehát az első ugye, hogy legyen lelkitársunk, második, hogy tartsunk önvizsgálatot, és a harmadik, hogy vezessünk naplót az Isten élményeinkről. Van egy barátnőm, aki mindig mondja, hogy írd már le, ami történt veled. És én mindig elodázom ezt, hogy úgy elsiklik, és sokszor bánom később, hogy most, amikor mélyponton vagyok, amikor a hitem úgy meginog egy kicsit, akkor de jó lenne elővenni ezt az ima naplót, vagy ezt a ilyen lelki naplót, hogy visszaolvasni, hogy milyen csodákat vitt végbe az Isten az életembe, és mindannyian így vagytok ezzel. Írjátok le, ne legyetek olyanok, mint én. Írjátok le, hogy tudjatok aztán erőt meríteni ebből. Legyen ez a mi lelki kamínunk, a lelki utunk, amit bejárunk, amit visszanézhetünk, amiből tapasztalhatunk. Tehát a harmadik ez a napló vezetés, a negyedik pedig az, hogy beszéljünk a megél dolgokról. Adjuk tovább ezeket. Tegyünk bizonyságot. Mondjuk el. Mert ez nem csak nekünk jó, de annak is, aki hallja, aki hallgatja. Mert neki is erőt ad. Erőt ad arra, hogy higgyen, hogy az Isten ott van és cselekszik. Eddig lehet, hogy úgy tűnt számotokra, hogy nem annyira kapcsolódok a felolvasott ige szakaszhoz. De azt olvastam ki Pál apostolnak ebből a történetéből, illetve a Filippi gyülekezetnek írt leveléből, hogy mennyire szépen nyomon követhetőek ezek az életcélok, meg ezek a segédletek. Ott vannak ebben a történetben. Az is látszik nagyon jól az ő történetéből, hogy az élet, még ha keresztjének vagyunk is, az nem mindig könnyű. Nem mindig öröm és szórakozás, hanem nagyon komoly próbák és nehézségek tudnak adódni mindannyiunk életében. Látszik, hogy mennyire ki tud bennünket billenteni, meg őt is ki tudta billenteni az egyensúlyából, a tökéletes egyensúlyból egy-egy történés. És ez így van akkor is, hogyha Krisztus gyermekei vagyunk, sőt, akkor még inkább így van, ha Krisztus gyermekei vagyunk, mert ugye a másik oldalnak nem az a cél, meg nem az a lényeg, hogy mi megtaláljuk Istent, hanem pont, hogy az ellenkezője. Szóval ezek az igék, meg ez a történet Pál apostol meg Szilász kapcsán azt gondolom, hogy a mi megnyugtatásunkra vannak. Hogy lássuk meg azt, hogy a világtörténelem legnagyobb apostolának az életében is voltak tökéletlen helyzetek, egyensúlyvesztések akár, ami hozzátartozik az emberi élethez. És a miénkben is vannak, és lesznek ilyen egyensúlyvesztések, ami nem baj, és ezt már mondtam korábban. Nem az a baj, amikor kibillenünk. Az a baj, amikor úgy ott maradunk meg. Az a baj, amikor nem keressük az egyensúlyt. Az a baj, amikor elveszítjük Istennel a kapcsolatot, a fonalat. Az baj, mert annak nem lesz jó vége. Láthatjuk a Filippiben történtek kapcsán, hogy elmentek Filippibe, ugye városokon meg falvakon keresztül egyszer csak megérkeztek ebbe a városba, kimentek a folyópartra, ahol össze szoktak gyűlni az asszonyok leginkább, és elkezdtek ott bizonyságot tenni az Istenről, elkezdtek beszélni az Istenről, engedték, hogy kérdezzék őket, és volt is eredménye ennek a szolgálatnak és ennek a munkának, hiszen Lídia, aki bíboráros volt, aki egy tehetős asszony volt, vágyat érzett az Isten felé közeledni, és vágyat érzett arra, hogy az Isten szolgáit befogadja a házába. Tehát mondhatnánk azt, hogy eredményes munkájuk és szolgálatuk volt Pál apostoléknak itt Filippiben első körben. És ugye, ha megnézzük a saját életünket, hát így telnek a napjaink, elmegyünk dolgozni, fölvesszük a munkát, csináljuk azt, amit jó esetben, amit szeretünk csinálni, amit ránk bíznak, igyekszünk lelkiismeretesen dolgozni, igyekszünk úgy dolgozni, hogy az bizonyság legyen, hogy mi istenfélő emberek vagyunk, és vannak ennek eredményei. Mert bizonyára többőtöket megdicsértek már a munkahelyén, kiemeltek a munkahelyén, jutalmaztak a munkahelyén, azért, mert jó esetben értékelik azt, akik ti vagytok, és ahogy végzitek a munkátokat az Istennel. És aztán, ahogy Pál apostolék történetében látjuk, jön egy jövendő mondó szolgáló lány, aki megzavarja ezt a békességet, mert Pál érzi, tudja, hogy ez a lélek, ami ebben a lányban van, nem az Istentől való lélek. Mert az Isten nem akarja, hogy mi jóslások alapján éljük az életünket. Az Isten nem akarja azt, hogy mi jövendő mondók tenyeréből, kártyáiból éljük az életünket. Hanem ő azt akarja, hogy benne bízzunk. És Pál elhallgattatja ezt a lelket. Ugye mi a következmény? Felháborodnak azok, akiknek ebből pénzük van, vagy volt. És hány meg hány ilyen eset zavarja meg a mi életünket is. Lehet, hogy nem jövendő mondó lelkeket űzünk ki másokból. De azért gondoljátok végig, hogy volt-e már olyan cselekedetetek, aki valakinek a rossz érdekét azt úgy megborította. Közbeszólt. Tehát te jót akartál, csináltad a dolgod, mentél előre, de az valakinek beleszólt a dolgába, ami nem volt egyenes. Ami nem volt jó, ami lehet, hogy a közösségnek nem a javát szolgálta, de az ő érdeke volt. Emlékszel-e olyanra, hogy megtámadott ezért? Hogy bajba kerültél ezért? Hát előfordulnak velünk is ilyen történetek, ilyen váratlan dolgok, ami úgy meg tud rogyasztani bennünket. hogy hát uram, hát csinálom azt, amit rám bíztál is. És ennek az a következménye, hogy, mint Páléknál, börtönbe kerülnek, mert valakit megfosztottak a könnyen jött pénzétől. Hányszor volt olyan, hogy jót tettél, de mégis rosszat kaptál érte? Rosszul esik ilyenkor. Igen, és megkérdezzük Istent, hogy most ez hogy van? Én teszem a jót a te szolgálatodba, és ezért a jutalom? Miért van ez így? Mit tesznek Pálék? Imádkoznak. Bizonyságot tesznek. Ebben a nehéz helyzetben is. És mit olvasunk, hogy a börtönben mások is elkezdenek figyelni. Mások is vágyat kezdenek érezni az Isten iránt. És amikor lehetőségük lenne megszökni ebből az igazságtalanságból, meg igazságtalanságtól, akkor is maradnak. Mert azt mondják, nekünk nincs miért elszaladni. Nekünk nincs mit szégyelni. Nem csináltunk semmi rosszat. Gyertek! Állunk elébe. És maradnak. Miért? Mert méltósággal akarnak távozni. És nagyon tetszik nekem, hogy nem ezek a meghunyászkodó keresztjének. Figyelitek ezt? Tehát nem az, bocs, hogy élek, igen, igen, hívő vagyok, igen, mindent, a hátamon fát lehet vágni, mindent meg lehet velem csinálni. Nem. Azt mondja Pál apostol, micsoda, igazságtalanul tettetek bennünket börtönben, megvertetek. Hát az a minimum, hogy ide jöttök, bocsánatot kértek, és ti magatok vezettek ki bennünket. Méltósággal, mert nem csináltunk semmi rosszat. Legyen bennünk tartás, testvérek. Legyen bennünk tartás. Mert ha az Isten szolgálatában járunk, ha nem a magunk is üzleteinket csináljuk az Isten nélkül, és ezekre az üzletekre akarnánk ráhúzni az Isten áldását, hanem valóban az Isten küldetésében járunk, akkor nekünk nincsen mit szégyelni. Lehet, hogy vannak dolgok, amiért olykor bocsánatot kell kérni, de nincs mit szégyelni. Legyen méltóságunk, jó? Ahogy volt Páléknak. És ebben a történetben ez az öt egyensúly, amiről az elején beszéltem, az ott van, az látszik. Mert látszik az ember szeretet, a törődés, ahogyan ők ott a folyóparton beszéltek az embereknek Istenről, az Isten szabadításáról. Látszik a küldetéstudat, hogy igen, ők ezt fontosnak tartották elmondani, hogy van szabadítás Krisztusban, hogy van élet Krisztusban. És ők felelősnek érezték magukat a többi emberért is, és mentek, és elhordozták annak az utazásnak minden fáradtságát. Mentek és hirdették az evangéliumot. És látszik a közösségre törekvés, mert aztán a Lídia házába összegyűltek, és egy gyülekezet kezdett ott el növekedni, akinek később ugye a börtönből írja a levelet. Tehát fontos volt a közösség, és látszik az, ahogyan Pál tanít, és kijön a történetből, hogy tanítványjá tesz másokat, nem az ő tanítványává, hanem Krisztus tanítványává tesz másokat. Viszont kevésbé látszik az ő Isten keresése és az ő saját maga tanítványsága. Kevésbé látszik az ebben a történetben, hogy ő hogy küzd az Isten előtt. Ő hogy beszélget az Istennel. Ő hogy panaszkodik, hogy imád. Ez nem látszik. Nem látszik. Azért nem látszik, mert a legfontosabb dolgok, a mi saját magunk tanítványsága, az Istennel való kapcsolatunk, az nagyon sokszor a csendben, a szenvedésben, a mélységben születik. Sokszor a börtönben, sokszor a másoktól való elszakítottságban, nagyon sokszor a betegségben, nagyon sokszor a szenvedésben. Az Isten keresésünk és az Isten előtt való tanítványságunk a sokszor fájdalmak között születik. És a Filippi gyülekezethez írt levélben, ami ugye megfelel az ő naplóírásának, vagy a tapasztalatok átadásának, leírja ennek a csöndes mélységnek a legnagyobb tapasztalatát. Azt mondja Pál, nekem az élet Krisztus, és a meghalás az nyereség. És nem a halálvágyat írja le. Nem a halálvágyról beszél ebben az igeversben. Ha azt halljuk ki, akkor az egy téves gondolkodás. Pál a Krisztus utáni vágyakozást írja itt le, hogy nekem az élet Krisztus, hogy az élet Krisztus nélkül az csak létezés. Az élet Krisztussal élet. És én vágyakozom ezután az élő forrás után. Én akarom, hogy nekem Krisztus az életem része legyen, és velem járjon, meg én ő vele. Az élet Krisztusban az igazi, mert abban van a csoda, abban van a lüktetés, az öröm, az egyensúly, a minden. Minden abban van. Bármi is a külső helyzet, még ha börtönben vagyok is, akár a testem börtönébe vagyok is. Krisztussal az élet, az az élet. Nélküle csak létezek, de nem élek. Azt mondja, a meghalás nyereség. És ez azért van, mert elismeri ezzel, hogy most homályosan látunk. Nem látjuk színről színre az Isten. De ha meghalunk, akkor fogjuk. Akkor fogjuk, és azt mondja, hogy éppen ezért a meghalás nekem az egy gyönyörűség lesz, mert színről színre fogom látni azt az Istent, akit most csak homályosan látok. Akit most csak imádságban tudok megközelíteni, akit csak lélekben tudok megközelíteni, és aki a lelkével közeledik hozzám. De akkor majd színről színre. És ez az öröm jön ebből a versből, ebből a megtapasztalásból. És talán a mi életünk is hasonló, hogy a külső dolgok látszanak. A tanítványságunk, az Istennel való kapcsolatunk, az pedig sokszor otthon a szoba belsejébe, vagy a mélységbe, a betegségbe, a fájdalomba, a csöndbe születik. Amit igazából, aminek a valóságát, a könnyeit, a harcait, azt nagyon kevés ember láthatja. Sokunk nem is enged ebbe belátás, betekintés senki ember fiának. De ami ebből fakad, az látszik mindannyiunk számára. Ami csöndben születik, az a gyülekezet közösségében, a hétköznapokban életté válik. Ugye az a kérdés volt a szolgálat címe, hogy hol a helyem az életben. Szeretnék egy rövidke idézetet Szalézi Szent Ferenctől felolvasni nektek. Ő a 16. század végén élt teológus volt, és nagyon szépen kifejezi ez az idézet, hogy milyen az életünk. Azt írja, hogyha a szíved kószál és szenved, vidd vissza óvatosan a helyére, és helyezd gyengéden a te Istened jelenlétébe. És ha soha semmi mást nem csináltál egész életedben, csak a szívedet hoztad vissza, és helyezted ismét Isten jelenlétébe, bár az újra meg újra elszaladt, miután visszahoztad, akkor már nem éltél hiába, akkor az életed beteljesedett. Szóval legyünk bátrak, és hozzuk vissza mindig a szívünket az Istenhez, és éljünk ő vele áldással. Amen. Urunk, jöjj most el közénk, így kezdődik az ének, amivel válaszolunk az ige hirdetésre.
Most elközénk, szívünk nyitva áll, az életünk ér. Atyánk, hadd lássuk arcodat, tüzet járja át, lényünk legmélyébb. Lélek, jön, királyunk lettél, szabaddá tettél. otthonunk, jelenléted valóság. Lélek, jöjj, áradj ránk, szívünk csak rád vágy. Lélek, jöjj, áradj ránk, szívünk csak rád vágy. Jöjjön el közé,
imádkozzunk. Urunk, naponta tanuljuk azt, hogy te nem ember vagy. Naponta tanuljuk azt, hogy te a szerető Isten vagy, aki mindig szeretetből cselekszik. Naponta tanuljuk azt, hogy benned nem csalódunk soha, hogy tőled nem kell félni, hogy te nem vágsz át minket, hanem te mindig őszinte és egyenes Isten vagy, aki azt akarja, hogy mi éljünk, hogy a te dicsőségedre éljünk, hogy jól éljünk, hogy megelégedett és boldog életünk lehessen minden mélységgel és magassággal együtt. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te nem hagysz bennünket árván. Köszönjük, hogy te neked mindig gondod van ránk, hogy te hallod az imádságainkat, hogy ha úgy tűnik is, hogy nem válaszolsz, de hallod, amit mondunk, és válaszolsz, csak lehet, mi nem halljuk, nem értjük, nem látjuk, mert olyanok vagyunk, mint a kisgyerek, aki toporzékul, és azt akarja, amit ő kigondolt. És tanuljuk azt nap, mint nap, hogy te soha nem késel, és soha nem jössz hamar. Te mindig időben jössz, és időben cselekszel, és amit teszel, az értünk van. Urunk, az élet megsebez nagyon sokszor, de hálásak vagyunk azért, hogy te gyógyító Isten vagy. Nálad van a gyógyulás, minden bajnak gyógyító ereje, és te vagy az, aki bennünket hordozol. Urunk, köszönjük a te tanításodat, köszönjük a jelenlétedet, köszönjük a vigaszt, köszönjük az áldást, köszönjük a tanítást, a vezetést. És különösen is imádkozunk, Urunk, ma, most az elesettekért, azokért, akik gyászban vannak, akik a legközelebbi szerettüket veszítették el. Urunk, te tudod, hogy mit jelent veszteséggel élni, és mi tudjuk, hogy az emberi szavak ilyenkor olyan üresek tudnak lenni. Ezért te szólj, te vigasszalj, te legyél az, aki gyógyít. És imádkozunk az egyéb módon elesettekért, az árvákért, a szegényekért, a szükségben szenvedőkért, a betegekért. Kérünk, legyen gondod mindegyikükre, és használj eszközül bennünket az ő gyógyulásukban, gyógyításukban. Urunk, tudjuk, küldetésünk van, és bocsáss meg, amikor elfeledkezünk erről, amikor úgy belekényelmesedünk a hétköznapokba, és elfeledkezünk másokról, amikor úgy meg tudunk nyugodni a saját magunk jó kis életébe, kényelmébe, és elfeledkezünk arról, hogy te feladatot bíztál ránk. És ez a feladat nem fájdalmas, nem szenvedéses, hanem ez a feladat csupán annyi, hogy hírt vigyünk rólad. Mondjuk el, hogy ki vagy te, hogy cselekedjük azt, amire tanítottál bennünket. Kérünk, hogy indíts minket, Urunk, lelked által, egy kicsit lögdös előre, és adj nekünk erőt a te erődből. Kérünk Jézus Krisztusért, hogy áld meg az előttünk levő napokat, és vezess bennünket az úton, amelyre elhívtál. Kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az istentisztelet végéhez közeledve, az áldásra készülve énekeljünk még egy éneket. Az úgy kezdődik, hogy fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Vegyük Isten áldását, és kísérjen ez bennünket a jövő héten is, és életünk során. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Ámen.